Folytatódik a Hozz egy verset Rimportré magazin, továbbra is Rutai Gábor vagyok, vendégem pedig Juhász Árpád. Kicsit az irodalmi részére visszatérve, közben azon gondolkoztam, miközben az indián történetet mesélted, hogy az indián kultúrának sok szegmense lejön így hozzánk civilekhez, akár a képzőművészet, tehát ahogy díszítették a tárgyaikat. Láttunk filmeken mondjuk elképzelt vagy valós zenélés, táncolást, ahogy ünnepeik vannak, stb. De az indián irodalomról most hiába töröm a fejem, nem nagyon jut eszembe sok minden.
Kevés van. Menj föl az internetre, van egy valódi indián kultúrát tisztelők társasága. Naponta 4-5 irodalmi idézetet, táncjelenetet, 1800-as évekre visszamenően fotókat a legkülönbözőbb indián népcsoportokról, törzsekről naponta kapok 8-9-et. Tehát bő irodalma van, csak hát ugye, aki erről nem tud, vagy erre nem figyel föl, az túlsiklik ugye ezeken a dolgokon.
Igen.
De egyébként most, ha visszatérhetünk a gimnáziumra, és nem csak az indián dolgokra, akkor azért hadd mondjam el, visszatérve arra, hogy egy-egy tanárnak milyen meghatározó szerepe van, hogy például a kis tanár úr, aki nekünk a magyar irodalmat tanította, őt annyira szerette az ember, hogy képes voltam óriási memoritereket megtanulni, és hát most megpróbálok mondjuk egy Csongor és Tündéből egy Éjkirálynő monológot elkezdeni, valószínűleg nem fog végigmenni, de ha megengeded...
Persze, örömmel.
Akkor valahogy ugye úgy kezdődött, hogy sötét és semmi voltak énvalék. Kietlen, csendes, lény nem lakta éj, és a világot szültem gyermekül. Mindenható sugárral a világ fölkelt ölemből, megrázkodhatta a semmiségnek pusztaságait, és ezer fejekkel a nagy szörnyeteg a mind előállt. Hold és csillagok lőnek bujdosok kimérhetetlen léghatárokon. Megszűnt a régi alvó nyugalom, és lehet, hogy itt kimarad valami, és mint egy menyasszony, virágruhába öltözött a föld, és aztán talán gyönyörű sorok jönnek az emberről, hogy ugye, és akkor az ember jő, folytatá faját, jámbot, csalfát, gyilkost és dicsőt. Sötét és semmi én vagyok, a fény elől bujdokló gyászos éj. Tehát ugye, hát én imádtam egyébként Vörös Martit, ugye, rend iszőtos mély, hát ugye Csongor és Tünde önmagában az nem sejteti, hogyha valaki ezt elmegy, mint egy produktumot megnézni, hogy ebben mondjuk egy ilyen monológ, az micsoda emberi mélységeket tár föl.
Persze, hát önállóan is működnek ezek a betétek az egész művön belül.
És akkor még az is, hogy tulajdonképpen például volt ugye abban a korban, amikor mi átvedlettünk katolikus gimnáziumi tanulókból az iskolai rendszerváltás miatt általános iskolai tanulókká, új tanárok vették át a stafétabotot, de akkor is nagy szerencsém volt, mert például az osztályfőnökön Póka Endrének hívták, az egy aranyos ember volt, jó szándékú, művelt, klassz alaki. Ő hadifogságban tanult meg oroszul, hát nyilván nem jó kiejtéssel, meg tele nyelvtani hibákkal, de őt annyira szerettem, hogy emiatt ragadt rám az orosz. Uh-huh. Hát én ma is még akár ugye az anyegémből tudnék hosszú részeket idézni, hogy gyimenyá, de milyen jó hangzik ez oroszul, nem? Hogy gyimenyá, javernusz, tolka óstensgyi, ugye egy várjám. Hát ismered a magyar
előtt. Ismerem, nekem is maradtak meg kis orosz mondókák a fejemben, zsili, bili, dvasza, széda, meg hasonlók, de nem hát, sokkal.
Meg Lermontov, mert ezek nagyon, a nasdő réked várdas csúka, veszisz, paklázse vözjeliz, és mészje troje, szfényévó praglis, és kozsizléz utvon, a vozúcionet hódá, paklázsáddal nyiszkazálasz illekárna, lébet rocsa vlablaká, rákpítjétszen az ád, és csukatyányat vódu, kto vidovát izvasz, szugyit nenám, tolke vozi nügyetám, ugye hát arról szól, hogy akad a szekér a mocsárban, és akkor a hattyú, a rák és a csuka ugye vontatja az egyik az égbe, a másik előre, a másik a rák hátra, és így tovább. És ezek így megmaradnak az emberbe 100 év után is.
Igen, elképesztő.
De úgy volt, így voltam mondjuk a... Én például franciául sose tanultam, de latinul viszont még sok évig, tehát van egy alapszókincs, amit így a latin nyelvekből azért többé-kevésbé...
Kis munkával.
Úgy metamorfizáltam. És 56 után, mert én fegyverrel voltam 56-ban benne az egyetemen, és hát rettentően meg voltam utána ijedve, hogy előbb-utóbb jönnek, majd értem. És a padláson rendezkedtem be otthon, egy kötelet erősítettem a padlás tartószlopához, hogy a kertbe ki tudja kereszkedni kötélen, hogyha jönnének, értem. De oda fölvittem a padlásra 4 gimnáziumi francia tankönyvanyagot, meg egy csomó a család birtokában levő francia könyvet, köztük ilyen nagyon régi, azt hiszem 17. század Charles d'Orléans nevű költés.
Hát ki mit visz bujkálni, elképesztő.
És akkor ott például ezt megpróbáltam fordítani, amíg az első sorokra is valahogy emlékszem, hogy le temps a laissé son manteau, le vent, le froidure et pluie, tehát ugye az idő ott hagyta a téli kabátját az esőből, hóból, na most már nem tudom pontosan tovább, mindegy, de ilyeneket megpróbáltam magyarul versbe formálni, meg olyan Verlaine verseket, amikről nem tudtam, hogy ezt ki és hogy fordította magyarra. Tehát például az egy olyan csodálatos néhány sor, a Verlaine sorok közül, ami így eszembe jut, hogy voici des fleurs, des feuilles, des branches, et puis voici mon corps, que ne bat que pour vous, ugye, tehát azt ott van a szívem, ez a rigmusnak a vége. Tehát itt vannak gyümölcsök, vannak ágak, virágok, fleur, ágacskák, branche, voici mon cœur, itt vannak szívem, amelyik csak érted dobog. És akkor ezekre próbáltam magyar verziót faragni.
Hát a magyar nép dalok között sok ilyen van, ami egy kicsit ez a közhelyesnek mondanék, hogy te vagy a virágom itt a szívemben, és a többi, tehát ez abban is megvan. Azt akartam kérdezni, hogy te, aki több mint 100 országot bejártál, és most ezt úgy kérdezem, hogy nekem is volt számtalan élményem, amikor valamilyen gyönyörű szép helyen vagyok, valami olyan lenyűgöző érzés telít el, hogy egy olyan színteret látok, ami nagy hatással van rám, amiről nehéz beszélni, nehéz utána elmondani, átadni. Hogy ez is egy kicsit nekem olyan, amit csak egy vers tud jól kifejezni a metaforáival, vagy az érdekes áthallásos kifejezéseivel, hogy mit él át ott az ember. Neked volt valaha is indítatásod arra, hogy esetleg te írj verset?
Hát én csak a kamaszkoromban is kísérreltem meg verset írni, később nem mertem. És hát ugye nyilván most ezek valahol megvannak legépelve, meg valami régi barátnőm elküldött most ilyen 100 évvel lekírott szerelmes verseket. Hát ugye komikusak.
Nem ilyen kedves, hogy megtartotta, nem?
De meg, igen. De ez óriási időtávlatokból.
Hát azóta előjött, is lehet, igen. Hogy olvasgatja
igen, hát az igazság, hogy ezeket nem nagyon merném elmondani. Kicsit szégyelős válik az ember, mondjuk, hogyha ilyen intim kérdésekről, mint a szerelem van szó.
Hát de mi másról írna az ember tiniként?
De visszaemlékszem hirtelen, hogy erről kezdünk beszélgetni, hogy például egy fiatal kamaszkoromban, hogy milyen depressziós, ilyen mély hangulatok voltak, nem tudom, egy alkonyati Dunaparton. Valahogy így volt egyik versem, hogy zizzenő fűszárak tengerén át nézem a szürke eget, a holdat, a vánszorgót, a bénát, arcomba belenevet, így bújik felhők mögé, és a sötétség fázósan megremeg. Az ég, még egy sor most hiányzik, az ég, a lelkem, és a lapuló szürke fenyvesek, valami ilyesmi volt, vagy
hát
egy
de
más?
Hát ez teljesen kiváló. Hát én valami rémes dolgokat írtam.
Ilyen dolgot, hogy Sötét este volt, a part mentén se hold, se lámpafény, mogorva árny vártam, meddő talány, miért, mire, hisz nem jár itt senki se. De jött, mégis jött egy pár összekarolva, s összemarkolta valami a szívem, de hiszen irigyen az élet, mit sem ér, csobogja egy hullám, mely éppen partot ér, ne félj, én csak csobogok, ne félj, gyere velem, valami ilyesmi volt a vége, már elve. Tehát egy ilyen mély pesszimizmus, egy ilyen szinte öngyilkossági hangulat.
Hát ezt muszáj ennyi idősen átélni. De azt vettem észre, hogy mindkét tőled magadtól idézett versben erős természeti képek vannak. Tehát valahol a természet iránti szerelmed az már ezekben is benne volt.
Ez olyan furcsa dolog ez. Talán egy 10 vagy 20 évvel ezelőtt a pszichiátri társaság rendezett a visegrádi szállóba fönt egy pszichiátriai kongresszust, és megkeresett annak az elnöke, egy jó ismert pszichiáter, hogy én, mint vendég, mondjam el nekik, hogy a természetnek ez a mértékű szeretete, amit tapasztalnak az én esetemben, ez miből származhat? Tehát mondtam, én életemben nem voltam közel a pszichológiához, pláne nem, hála Istennek, a pszichiátriához. Hát én csak azt tudom elmondani, hogy mint ilyen kamasz, mint kis indián, én mit érezhettem akkor? Egyébként meg kell neked mondanom, hogy ezek nálam olyan tudati állapotokat jelentettek, hogy fönültem egy hegytetőn a dobbal, és üzentem a másik csúcson levő testvéremnek, és közben énekeltem az indián, ezt a imád tulajdonképpen, hogy Vakonda Dédu Vapandinaton, hogy én ezt teljesen belül átalakultam, tehát ma már nem tudom reprodukálni ezeket az érzelmi rezgéseket, megpróbáltam, nem megy. De valahogy, ahogy elmondtam ott a kongresszuson ezeket, ők viszont ezt tudták valahogy értelmezni, és a végén ebből publikációk születtek.
Komolyan?
Igen. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon érdekes volt ez saját magamnak is, hogy tudatosult bennem az, hogy egy gyerek valahogy sokkal mélyebben tud átérezni dolgokat, elfelejtjük ezt a lelki állapotot, amit csak egy fiatal lélek tud képviselni. A sok praktikus dolog kimossa az élet, és ez vonatkozik a könyveimre. Ugye 28 könyvet írtam, most jelenik meg éppen a 28. És ezek ugye gyakorlatilag ismeretterjesztő könyvek egy kivételével. És ugye, hát már félek magamtól, mert annyira sok előjáratott betonelem van a gondolatvilágomban. Annyira ugye megszoktam, hogy egy bizonyos jelenségről, egy hegynek a gyűrődéséről, vagy nem tudom, mindig ugyanazokat a hasonlatokat használom. Már úgy szégyellem, de mindig ezek jönnek elő. Tehát nagyon, hát hogy mondjam neked, előre gyártottá váltak a panelekbe, ment át sokszor az írásom. Úgyhogy...
És ezekkel most mit kezdesz? Tehát, hogy mert nyilván aktív alkotóként, vagy íróként, ha ezt megfigyeled magadon,
akkor
lehet, hogy próbálsz tőle szabadulni, és más képeket keresni esetleg.
Hát most, ami megjelenik most közeljövőbe, az semmi más, mint nagyon okos tudósokkal folytatott társalgás. Kimentem egyszer kamerával a 90-es években Amerikába, főleg az USA-ba, de részben Kanadába is, meg Latin-Amerikába is, és ott Olá Györgytől Nobel-díjas kémikus, ugye Telleredig, vagy Baj Zoltánig, aki ugye először mérte meg radarral a földhold távolságot, és egy ilyen emberekkel beszélgettem. A nagy egyetemeket mind végigjártam, a Yale-t, ugye a Horváth Csaba, kromatográfus, a Massachusetts Institute of Technology-t, ugye Bostonban, az Ohio State University-t, ugye Columbusban, vagy a nagy Stanfordi egyetemet, most a Fletcher School-t mondjuk mondhatnám még, tehát a legnagyobb egyetemeket, és onnan a legjobb embereket, akik javarészt természettudósok voltak, ezeket megszólaltattam. És akkor hát ezek lementek a tévében valamikor a 90-es években, és közben is tavaly elkezdett járni az agyam azon, ezek annyi okos dolgot mondtak, De főleg az lenne nagyon érdekes, hogy ők milyen jövőképet vázoltak akkor föl. És akkor szembesíteni a jelenlegi tudásunkkal. Mert ez egy olyan kor volt, 30-valahány éve, amikor még csak születében volt a GPS, még nem volt mobiltelefon, még
internet
nem volt, és így tovább. Tehát hihetetlen érdekes volt, hogy szembesíteni az ő jövőképüket a mai valósággal, amelyik messze. És akkor itt mondom neked, hogy ugye hát nyilván a science fiction is valahogy az embernek a gyerekként az érdeklődési körébe került, hát persze mondjuk inkább Verne. Később egyszer fölkértek, hogy írjak egy előszót az utazás a Föld középpontja felének az újabb magyar kiadásába. És akkor úgy visszaemlékeztem arra, hogy gyerek rám milyen nagy hatással volt, és ezt komolyan el tudtam hinni, hogy majd ott lent ősi világok fognak velem szembe találkozni a mélybe. De amiért mondom az, hogy aztán 16 évig voltam én igazgató az úgynevezett természettudományi stúdióban, és alapítottam egy nagy science fiction klubot, 900 fős, ez nem akármi.
Az szép.
Nem akárkik voltak az elnökök. Marx György, ugye fizikus, aki egyébként kvázi a tudományt képviselte ott, de ő egy nyitott elme volt, tehát ő érdemes volt ott ebben a szerepkörben meghal. Hernádi Gyula bácsi az író, aki ez az épatőlő burzsvá, ugye megdöbbenteni a burzsvát.
Igen.
Az egyszerű polgárt, ugye, az ő rendhagyó ötleteivel és mondásaival, és egy Matos Lajos nevű orvos, aki egyébként science fiction filmnek forgatókönyvét írta, tehát iszonyatos, hogy olyan filmeket tudtunk megnézni, amelyeket aztán nem engedtek forgalmazni, de mi ott szinkrontolmácsolással ezeket be tudtuk mutatni. És ez egy nagyon jó korszak volt, és hát maradt annyi kapcsolatom a sci-fivel, hogy most is a Galaktikának szerkesztőbizottsági tagja vagyok. Sokszor vitában egyébként, mert én azért inkább a tudomány oldalán állok, és mondjuk akkor, hogyha valaki túlzottan vakon valóságnak hiszi a virtuális valóságot, ott azért szeretek konfrontálódni is. De megmaradt ez a...
Vitatkozik a science és a fiction, amihez mondjuk a mesterséges intelligencia nem segít sokat.
Amitől borzalmasan félek.
Mi a fő félelmed?
Hát az, hogy az eredeti gondolatemet le fogják másolni. És szembe jövök magammal, és jobban elmondja a mesterséges intelligencia, mint ahogy én elmondanám most.
Órákig tudnánk tényleg beszélgetni, szerintem. De lehet, hogy majd ez egy másik alkalommal fog megtörténni. Nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást, ezt a sok történetet és a szép verseket, amiket megosztottál több nyelven is a műsor folyamán. Úgyhogy köszönöm szépen.
És nekem akkora öröm volt ez. Tudom, hogy egy kicsit lukas volt a memóriám, és itt-ott egy sor nem jutott eszembe, de...
Hát, ja, azt akartam is mondani, hogy... A feleségem sírva könyörgött, hogy kérdjem el tőled a receptet, hogy hogy kell ennyi idősen ilyen fitnek maradni, de ezt majd megint adás után, mert ha mindenki tudja, akkor az már nem jó. Az már nekem nem lesz érvényes. Úgyhogy köszi még egyszer.
Köszi én is.
Ez volt a Hozz egy verset Rimportré magazin vendégemmel, dr. Juhász Árpáddal. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!